Ez itt az Élet meg minden. Podcast és blog a világmindenség visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Van egy ember Magyarországon, akinek szenvedélye lett, hogy a Dunai-szigeteket járja. Szávosztvas Dániel lassan egy évtized óta blogot is ír erről, bejegyzéseiből pedig Magyarország varázslatos része tárul fel az olvasó előtt.
Gyakorlatilag a forrástól a deltáig mindenről volt szó, sajnos a Magyarországon kívüli részekről kicsit kevésbé, azokat jól lenne bepótolni, de hát most már szerencsére kevesebb olyan sziget van, amin nem jártam, mint amin jártam Magyarországon.
Ezek a szigetek olykor a földi paradicsomot idézik. Így látta ezt Jókai Mór is, amikor az aranyemberben a társadalomból kimenekülőknek menedéket álmodott. A senki szigetét. No de hol is volt pontosan ez a bűvös sziget?
Tudnélik róla, hogy sokan azt hiszik, hogy ez Adakáléről szól, de aki végigolvassa a regényt, az tudja, hogy már rég kiértek a Kazánszorosba, amikor ez a sziget felbukkant, úgyhogy nagyon valószínű, hogy Jókaival a Temes-szigethez tette ezt, mert ez ilyen nagyon alluviális, azaz ilyen síkvidéki paradicsomnak tűnik.
Azóta persze sok víz folyt le a Dunán, sok minden változott is. Miközben készpénznek vesszük, hogy a folyó mindig ilyen marad, pedig vigyázni kellene rá.
A Dunakanyarba ez kezd már ipari méreteket ölteni, különösen a Hellenbolyzátonyon, most idén-nyáron is. Hát céges bulikat szerveztek ott konkrétan, úgyhogy ott hagyták a szemetet bömbölő zenével, sátrakkal, sörcsappal, mindennel, motorcsónakokkal.
Ez itt az Élet meg minden hetedik epizódja, amelyben Szávosztvas Dániellel beszélgetek az apadó és szemetes Dunáról, a senki szigetéről, a római parti mobilgátról, és arról, miért lenne jó, ha az evezősök, kenusok, kajakosok elbeszélgetnének kicsit a folyón közlekedő motorcsónakosokkal. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni. Ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden. Akivel most beszélgetek, egyszerre végez történelmi és földrajzi ismeretterjesztést, teljesít kultúrmissziót, képviseli a környezetvédelem, valamint az örökségvédelem ügyét is, mégsem fizet ezért neki senki egy petákot sem. Szávosztvas Dániel 9 éve lankadatlan lendülettel írja a Dunai Szigetek nevű blogját, amely az említett értékmentő és értékteremtő munkája mellett közösségi vállalkozás is. Szávosztvas Dániel, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszöntelek a műsorban.
És köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő itt lenni, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Elsősorban ugye a Dunai Szigetek nevű blogodról lesz szó, illetve ennek kapcsán nagyon sok minden másról is, De még mielőtt rátérnénk erre a témára, egy olyan kérdéssel kell kezdenem, ami szerintem nagyon sok hallgatót fog érdekelni, ez pedig a Dunának a vízállása, ugyanis idén nyáron, 2018 nyarán, legfőképpen júliusban, augusztusban nagyon sok olyan felvételt lehetett látni saját ismerésem közül, és nagyon sokan posztoltak ki rémülten képeket arról, hogy mennyire alacsony a Duna vízállása. És ha már itt vagy, akkor megragadnám az alkalmat, hogy egy szakértőtől kérdezem meg, hogy tényleg ennyire döbbenetesen alacsony volt az idei vízállás, vagy ez megszokott, hogy időről időre a Duna produkál ilyen tüneteket?
Hát idén augusztusban valóban egy nagyon alacsony vízállás volt, egy 10-20 centivel maradt el a valaha mért legkisebb vízállástól. Azt mondom, hogy Budapest 1948-ban mérték, de például az ország déli részén meg is dőltek ezek a negatív rekordok Dunaújvárosnál és a Dunaújvárostól délre. Hát a két kedvenc helyszín az a, én is kaptam rengeteg ilyen képet, a Margit-sziget volt. Margit-szigetnek a déli csúcsa, oda mentek nagyon sokan fotózni, meg az Inség-sziklára. Az nekem egy személyes kedvencem.
Inség-szikla?
Inség-szikla, igen.
Ez mit akar, mert az, hogy Margit-sziget az megvan.
Ez az Inség-szikla, ez a Gellért-hegynek a legkeletibb előbukkanása. Azt kell tudni róla, hogy budapesti vízállásnál 92 centinél bukkan ki, szóval nem kell kis víznél mindig kimászkálni, elég, hogyha vízügyi honlapon megnézzük, hogy mekkora éppen az aktuális vízállás, és elég akkor kimenni, és 92 centi vagy annál kevesebbnél találkozhatunk ezzel a szírtel. Ezzel elég sokat foglalkoztam a blogon, más is foglalkozott vele szerencsére, de a kérdés elejére visszatérve, egyre gyakrabban tapasztaljuk ezt az alacsony vízállást. Például most készül újabb cikk az Inség szikláról, most azt próbálom megvizsgálni, hogy milyen gyakran bukkant elő a vízállás adat, vízállás függvényében 1876 az első adat, amit a Hidroinfóról le tudtam szedni, és akkor 2018-ig megnézem, hogy ez a 92 centis vízállást mennyiszer múlta alul a Duna, és az például előre elárulhatom, hogy az utóbbi 4 évben ezt alul múlta, mindegyik 4 évben. A 2002 óta az összes kisvizes nap 45%-a esik erre az időtartamra, míg az előtti 100-valahány évre pedig az 54. Szóval ez egy nagyon jelentős csökkenés.
Tehát ez már a tudomány berkeiben otthonosok mozgók számára is egy figyelmeztető jel lehet, hogy itt valami változóban van?
Viszonylag rövid az adatsor, de ez egy elég drasztikus változásnak tűnik, és azt kell még tudni erről, hogy egyre korábban jelentkezik az évben. Ezek 1948-ban a legkisebb víz, az például novemberben volt. A többi kis vízes időszaknál mindig van a vízállás az adatsorban egy Z vagy egy A betű a szám mellett, ez azt jelenti, hogy zajló jég vagy álló jég idején, tehát decemberben és januárban. Ez a kisvizes időszak december-januárról zajló álló jégről ment vissza augusztus elejére, azaz egyre korábban apadnak ki az Alpokban a víztározók, magyarul a gleccserek és a patakok.
Ez egy elég szakszerű kis eladás volt itt, úgyhogy talán ide kívánkozik a kérdés, hogy honnan ez az ismeretanyag? Mi ezen a területen végezted az iskolaidat?
Hát én túl sokat jártam egyetemre, meg főiskolára, 1999-től egészen 2013-ig talán.
Az hány év is?
Valahogy úgy.
Hát 14 éven keresztül.
4 év főiskola, 5 év egyetem, és még 3 év doktori iskola volt, de a doktori iskolát nem fejeztem be, az abszolutórium megvan, mert közben nekem más állásom lett, ami mellett teljesen fölösleges befejeznem pénzért egy doktori képzést.
Uh-huh. És akkor hogy kell elképzelni a 4 év, milyen szakterületekre koncentrálod?
A főiskola az egy történelmi-földrajz tanárszak volt. Én nagyon szerettem oda járni, a Markó utcába kezdtük, és a Kazinci utcában volt a törésre, a bölcsészrész. A földrajzosok a töréseket meseszakosoknak hívták, mert hát kevésbé konkrét tudomány, de én nagyon örülök, hogy az is megvolt. Szóval nagyon sokat tanultunk, főleg az ókori dolgok érdekeltek, ami a Dunai-szigetek blogban is elő-elő bukkan.
Nagyon sok történelmi ismeret van benne, igen.
Hát próbálom hasznosítani azokat az ismereteket, és utána, miután ezt elvégeztem, rájöttem, én nem szeretnék feltétlenül tanár lenni, mert nagyon rossz vagyok élőszóban. Magyarul inkább úgy mondom, hogy írásban jobban tudom kifejezni magamat, és azt gondoltam, hogy én tanárként nem biztos, hogy megállnám a helyemet hosszú időn keresztül, és ezért beadtam geográfus és geológus szakra is a jelentkezésemet, ez akkor már fizetős volt, fizetős lett volna, mint második diploma, és a felvételi pont sorrend alapján lettem tulajdonképpen geográfus, mert mind a kettő helyre fölvettek azonos pontszámmal, mint fizetős hallgatót, akkor az még 5 év volt, és hát ezt finanszírozni kellett, úgyhogy nyarant 3 nyáron elmentem Amerikába dolgozni, egy nemzeti parkba, a kanadai határba, kanadai határa a Szikláshegységbe, és ott elég jól meg lehetett keresni a tandíjnak az árát egy nyáron.
És mit kellett csinálni az
amerikai nemzeti parkban? Hát én egy konyhába dolgoztam, szóval, de kinéztem, ez a hotel 1500 méter magasságban volt egy gleccsertó partján, körös körül havas hegycsúcsok, augusztusban már havazott, amikor odaértünk júniusban, akkor még 3 méteres hótorlaszokat vágtak át előttünk ilyen hókotrókkal, szóval egy nagyon vadregényes hely volt. Én konyhába dolgoztam, de úgy kezdtem, hogy első nyáron még csak ilyen kukta, hogy vágd a krumplit, meg vágd a zöldséget, aztán beraktak ilyen cukrász részre, amikor vacsorához kellett a...
Igen, van affinitásod a főzéshez egyébként?
Én szeretek főzni, bár nem feltétlen mondanám azt, hogy tudok főzni, de ott nagyon sokat lehetett felszedni. Még annak ellenére is, hogy a legtöbb kaja ott is mirelit, és csak kiolvasztják, azt lerakják a
még egy
vendégel.
Nemzeti parkban is.
Hát igen, mert ott azért elég komoly távolságok vannak, hogy 4 órányi autóútra volt a legközelebb ilyen ember által lakott hely, ami nem indián rezervátum, és utána ilyen cukrász saláta csináló lettem, George Bush feleségének is sikerült egy cézár salátát csinálni, amikor ott volt ott szállt meg a hotelbe, azt hiszem ez 2004-ben volt.
Tehát
talán.
Még az elnöki időszak alatt történt ez.
Igen, hát kivettek vagy 60 szobát.
Ott valami kampánygyűlés volt, vagy párgyűlés volt?
Nyaraltak. Hát ez egy gyönyörű hely, szóval teljesen megértem, hogy miért itt nyaraltak, de és utána átraktak a line cooknak, ami azt jelenti, hogy ilyen komolyabb kajákat, komolyabb pénzért lehetett csinálni.
És amikor a Bush-né odalátogatott, akkor beleturkált a titkos szolgálata az ételben, hogy mit raktál a francia salátába?
Nem állt mellettünk egy CIA ügynök sem, úgyhogy. De ugyanúgy megcsináltam egy kis tisztességesen. Csak hát eltettem azt a jegyet, amit beküldtek nekem, úgyhogy ez máig megvan.
És a Bush látogatás mellett mi az, amit hazahoztál onnan? Mi az, amit mondjuk másképp látnál akár a természetvédelemben, akár a környezetben, hogyha nem jártál volna ott? Tehát mi az, amit szerinted nagyon jól csinálnak ott?
Hát én azt tapasztaltam, hogy az amerikai nemzeti parkokban nagyon komolyan veszik ezt a nemzeti parkot, mert például most összehasonlítva a Dunamenti területekkel, hát inkább azt mondanám, hogy nem is lehet összehasonlítani. Hát Amerikában a nemzeti parkokban ott vannak ezek a rangerök, akik a rendőrökkel közel azonos jogkörrel rendelkeznek, minket például megállítottak alkoholszondával. A nemzeti park területén belül, Amerikában nemzeti parkok felett azt hiszem repülési tilalom is van, szóval meghatározott látogatót engednek be kapukon keresztül. Most például én kimegyek nyáron a Gödi-szigetre, ami ugyancsak nemzeti park, hát ott nincs semmilyen hatósági ellenőrzés, ott bárki azt csinál, amit akar. És ez nem feltétlenül jó a Dunának, meg a nyaralóknak se, én azt hiszem.
Tehát elvégezted a geográfia szakot.
Igen.
Geográfia szakot, és utána belekezdtél ebbe a doktori iskolába, amit nem fejeztem.
Azt már nem fejeztem be, igen.
Akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza ez az Inség-sziklához, mert még ez izgatja a fantáziámat. Tehát ugye ott az a lényeg, hogy ha ez előbb bukkan, akkor alacsony a víz.
Igen, van ez a népi érdelem, hogy akkor inséges időknek nézünk elébe. Hát most elég rossz hír akkor a mezőgazdaságnak, hogy ez elég gyakran előfordul már.
Nyilván innen is a neve, hogy Inség szikla, de ez az Inség szikla, ez szigetnek minősül, csak hogy bekössem ezt az egészet, mert te szigetekről írsz a blogban.
Nem minősül szigetnek, de minősülhetne.
Mitől lesz sziget egy sziget? Mert ugye, hogy előbukkan ez a szikla, hát ezt is víz veszi körül, miért ne nevezhetném egy aprócska szigetnek?
Én annak szoktam nevezni, ez, de a Magyarország az, hogy mit nevezünk szigetnek, az nagyjából szokás jog alapján dől el. Például a Háros sziget, az már nagyon régóta nem sziget, legalább 100 éve, de még mindig annak hívjuk, a Népsziget, ugyancsak Népsziget, de hát az se sziget, az meg már 160 éve nem sziget legalább, de Gödi szigetet is szigetnek nevezzük, pedig ott az évnek a felében nagyjából nincs akkora vízállás, hogy az év minden napján körül ölelje, de ez alapján el lehet különíteni, hát még el lehet különíteni őket a zátonyoktól, az a különbség köztük, az egyiken van fásszárú növényzet, a másikon nincs.
De ez egy elég szakszerű meghatározás.
Igen, meg hát az is végül is szakszerű, hogy az év minden részében víz veszi körül, ami mondjuk a Hawaii-szigeteknél eléggé egyértelmű, de mondjuk egy kompkötőszigetnél Vácon, ahol még egy mellékág elzárás is épült a szigetre, ott már nagyon sokkal nehezebb ezt most szigete vagy nem, hát annak hívják, tehát az.
Azt értem, hogy egy földrajz szakos tanárnak és aztán geográfia szakot végzett, mondhatjuk így, hogy tudós embernek valamilyen földrajzi tárgyú szenvedélye vagy eleve úgy ment ezekbe az iskolába, hogy volt, de téged miért pont a Dunai szigetek foglalkoztattak, hiszen 9 évvel ezelőtt indítottad a Dunai szigetek nevű blogot, aminek a címe, csak hogy a hallgatók, akik el akarják érni, és nem ismerik, Dunai szigetek.
Szigetek.blogspot.com.
Egyébként tényleg nem szembedicsérni szeretnélek, de egy rendkívül izgalmas és nagyon gazdag blogról van szó, ahol elképesztő mennyiségű információ található a Dunai szigetekről, történelmi érdekességek, stb. Erről nyilván lesz most szó. De hogy miért pont a Dunai-szigetek?
Ez is egy borzasztó hosszú folyamat volt, kezdve attól, hogy gyerekként nagyon sokat jártunk Gödön, én gödi vagyok, úgyhogy Gödön a Dunapartra, nem lakunk túl messze tőle. Egy nagyon szép vadregényes táj, és ez valahol ott kezdődött, hogy ezt a vadregényes tájat az önkormányzati ötletelés alapján egyre többször próbálták meghasznosítani, például jakkikötőnek, és akkor ezekkel kellett kezdeni foglalkozni, hogy akkor most ez jó ötlete, vagy akkor mi az, hogy nemzeti park, mert például 94 óta nemzeti park, akkor a nagyapám, ő nagy vízisport ember volt, neki volt egy kilbótja a Rómain, és olyan dunai vízisport térképeket örököltem tőle, amiket például a nagybátyám azokat kirakotta a rajszöggel a szobája falára, így végig ki volt rakva az egész Duna, és ugye nekem ezeket a nagyapámot, vagy ugyanott nőttem föl, ahol ők is éltek, úgyhogy nekem ezekről nagyon sokat mesélt, lebombázták 44-be, és akkor ott eltört hosszába a kilbótja, hogy az bánja a legjobban a háborúba, az egész világháborút végigharcolta, és szóval ezek így lassan értek, és akkor amikor történelemföldrajzos tanárnak tanultam, akkor már jobban érdekelt a földrajz.
Bocsánat, csak így maradjunk még egy nagyon kicsit itt, hogy lebombázták a kilbótját, ezt hogy kell érteni?
Hát úgy, hogy valahol ott a Rómain bombázták a vasúti összekötőhidat, azt gondolom félrement az egyik, közelbe felrobbant, leesett hosszába ketté repett. Én így emlékszem arra, amit elmesélt. De ott volt egy nagyon komoly árvíz is 45. január-februárban, azokról kint vannak a kis vas árvíztáblák ott a Rómain, azért már ledőlt az északi összekötőhíd, és a rajta feltorlódott jégtáblák egy hatalmas torlaszt csináltak, és ott, szóval ami éppen maradt, azt az árvíz elvitte.
Ezek a vas táblák, ezeket az árvíz szintjére szokták fölszögezni,
igen, később emlékeztetően. Igen, ez ugyanaz, mint az 1838-as árvíztáblák itt a belvárosban, ugyancsak egyre kevesebb van már sajnos.
Arra emlékszem, hogy a blogodon volt is egy ilyen bejegyzés, hogy amerikai háborús légifotókat szemléztél, amelyek a dunai bevetésekről szóltak. Milyen érzés volt ezeket nézegetni?
Hát ezeket a Fortepánon találtam, ami nekem egy nagyon, nagyon nagy segítség. Én nagyon szeretem a Fortepánt, családja a képeket is küldtem nekik, és én nagyon megköszöntem ezt nekik, mert például a Dunának egy olyan időszakát fotózták végig, ezek az amerikaiak, még annak ellenére lebombáztak minket, amiről igazából légi fotók nem nagyon vannak, de aztán azóta kiderült, hogy mégiscsak vannak. De mindig néztem a dátumokat, hogy ez 44 április, akkor anyapám hol volt a front. Azt tudtam, hogy 44. december 6-án sérült meg Adonynál, és akkor elvitték Németországba, a hadifogolykórházba, és aztán onnan francia hadifogságba került, és akkor így lehetett tudni, hogy akkor mi hogy van, mert 44. áprilisában azért még a Kárpátokon kívül volt a front.
Általában a francia hadifogság az elég kemény volt.
Igen.
Erről igen. Vannak
ott
beszámolók.
Szerintem ott tanultam meg a nagyapám, hogy mindent meg kell. Nekem is ezt tanította.
Amúgy itt most egy olyan kérdést fogok feltenni, amellen tiltakoztál, amikor először találkoztunk és beszélgettünk, hogy interjút szeretnék tőled kérni. A neveddel kapcsolatban, és aztán mindjárt visszakanyarodunk a blokkhoz, csak Szávoszt Vas, ami ugye nemesi nevet sejtett. És a nagyapárdról is...
Igen, erről az ágról van, de én nem, pontosan nem tiltakoztam, csak annyit mondtam, hogy szerintem ennél vannak érdekesebb dolgok is. De szívesen elmesélem, hogy a Szávoszt az anyai ágról jön, a Vas pedig az apai ágról, és mivel van a nagybátyám Los Angelesben, neki van egy lánya ugyanezzel a névvel, van az édesanyám, és még egy rokon ezzel a Szávoszt névvel, ezért én kértem, hogy ezt a nevet fölvehessem ugyancsak, hogy az az indoka, hogy talán akkor nem tűnik el ez a név, mert Magyarország történetében elég fontos szerepet játszottak, mert hát mint nemesi család, ők gabonakereskedők voltak, főleg a Budapesten három katolikus gabonakereskedő egyike volt, és aztán a 18-ban a háborúban szerintem tönkrement, erről nincsenek ilyen családi feljegyzések. De aztán így gyűjtögetem a családfáról, amit elő lehet szedni, és akkor így bukkannak elő újabb és újabb rétegek ebből. Úgyhogy én ezt mindenkinek ajánlom, a családfakutatás, nagyon sokat lehet belőle tanulni.
A kérdés egyébként arra is irányult, mert az Indexen láttam veled egy interjút, ahol nem csak a családod kapcsán beszéltél erről, hanem kiderült, hogy monarchista vagy. És erre mondtad talán azt a beszélgetést, mert nem te vagy a leghivatottabb erről a monarchizmus beszélni, de ez egy kérdésre ég, mert szerintem hallgatókat is érdekli, hogy miért lesz valaki monarchista mondjuk a 21. században mai Magyarországon? Miért lenne jobb a világ, hogyha mondjuk Magyarország királyság lenne?
Ez egy olyan kérdés, amire én nem tudom a választ, ugyanis én nem emlékszem arra, hogy én mikor lettem királypárti. Szerintem az ilyen otthoni dolgok miatt, ahogy így belém szívottak, mert nem volt ilyen váltás, hogy na, akkor egy anarchista punk vagyok, és akkor jön valami, és akkor inkább mégiscsak tradicionalista monarchista leszek, hanem ez így jött. Nem tudom, talán egy ilyen felnőtté válási folyamat során, családfakutatás, vagy a történelmi tanulmányok során, és például annak kapcsán, hogy mindig fölmerül ez a kérdés, hogy 1918-ban a függetlenséggel jutott-e valamelyest előre Magyarország, vagy talán jobb lett volna azt a felállást folytatni, amit 1867-ben kitaláltak a kiegyezéssel, hogy akkor lennénk előrébb, és szerintem azzal sokkal előrébb lennénk, meg akkor is, hogyha Magyarország, teszem azt, ugyanúgy Habsburg uralom alatt állna.
Tehát egy olyan monarchistával beszélek, aki nem csak királypárti, hanem monarchia párti is. Igen, meggondolom, sokféle monarchista létezik Magyarországon, és hogy
annyi monarchista létezik, ahány monarchista van. Uh-huh. Annyi fajtában mindenkinek megvan a egyéni preferenciája, ezért ez nagyon nehéz össze.
És a mai napig is aktívan részt veszel valamelyek monarchista társaságban?
Nem aktívan, de próbálok részt venni. Régebben, amíg nem voltak gyerekek, addig azért könnyebben el lehetett menni egy-egy összejövetelre, de például engem meghívtak a Habsburg családnak a Szent György lovagrendjébe, mint magyarországi tagnak, és annak nagyon örültem. Például azokra a gyűlésekre én el szoktam menni Bécsbe, most azt hiszem Zágrábba lesz.
Ha jól emlékszem, úgy fogalmaztál, hogy magáról a monarchizmusról vannak szakavatottabb emberek, akik beszélnének, és te inkább a szigetekről szeretnél beszélni, úgyhogy vissza is kanyarodnék. Ugye az volt az eredeti kérdés, hogy miért pont a szigeteket választottad, és akkor elkezdtük belegobajottunk egy kicsit a család történetbe. Tehát azt értem, hogy térképekkel együtt nőttél fel, de hogy jött az ötlet, illetve a nagypapád történeteivel együtt nőttél fel, hogy jött az ötlet, hogy akkor indíts el egy blogot, és elkezdjél írni erről?
Hát azt hiszem, a főiskola végén éveztettük el a fonalat, akkor kanyarodtunk el. Hát a geográfus egyetemi tanulmányoknál lehetett választani 3 szakirány körül. Én a környezetföldrajzi szakirányt választottam, több ilyen településfejlesztő, meg regionális elemző, az tőlem egy kicsit távol állt. És volt még egy szakirány, amit úgy hívtak, hogy hidrológus. Amikor engem felvettek a 2003-ban, akkor én már tudtam, hogy én hidrológus szeretnék lenni, és minden, azt hiszem harmad évben vagy negyed évben indultam, már nincs ez a szak, úgyhogy pontosan emlékszem, és amíg addig eljutottam, az gyakorlatilag minden beadandó dolgozat, amit így szabadon lehetett választani, ez ilyen Dunával kapcsolatos volt, szóval ez ilyen tudatos készülés volt, és a diplomamunkám az a Gödi-szigetekből írtam, hogy mégis az év hány napján sziget, hogy lehet ezt definiálni, hogy alakult a folyószabályozások tükrében. Gyakorlatilag ez a eszenciája ennek a diplomamunkának fönt van a Wikipédián, ebből lett a Gödi-sziget szócikk, amit azóta páran módosítottak, és én gondolkodtam azon, hogy a Wikipédián kéne ezeket a szigeteket szépen egyenként fölrakni, de aztán rájöttem, hogy ebbe bárki bármit beleírhat. Hát ez annyira nekem nem tetszett, hogy nekem ott bárki bármit beleírjon abban, amit én nem tudom én hány évig kutattam, és akkor gondoltam, hogy jobb lesz ennek egy blog formát találni, mert akkor éppen akkor kezdődött valamikor ez a doktori iskola, és rengeteg olyan érdekes dolgot találtam, ami nem kapcsolódott a doktori iskola témájához nekem, ami a Váciákban történő szigetfejlődések lettek volna, például a Háros-sziget milyen érdekes, de hát az nem esik a témába. De akkor ne felejtsük el, akkor írjuk föl valahova, és akkor ennek kapcsán született ez a blokk, hogy ezeket az érdekes dolgokat oda fölírjuk, hogy ne merüljön feledésbe. Aztán ennek az lett a vége, hogy a doktori iskola merült feledésbe, és a blog meg a mai napig él és virul.
De mindenki más rajtad kívül jól járt ezzel, hát, ezek szerint.
Én nem bánom ezt egyáltalán, szóval...
Hány szigetről írtál a 9 év alatt, ezt össze lehet számolni?
Össze lehetne. Én arra biztatom az olvasókat, hogy ezt tegyék meg, nekem erre nincs idő. Úgyhogy nem tudom, mit kisorsolok köztük, ezt megmondják nekem. Azt tudom, hogy gyakorlatilag a forrástól deltáig mindenről volt szó. Sajnos a Magyarországon kívüli részekről kicsit kevésbé, azokat jól lenne bepótolni, de most már szerencsére kevesebb olyan sziget van, amin nem jártam, mint amin jártam Magyarországon.
Tehát úgy kell elképzelni, hogy fogod a gumicsizmádat, és akkor elmész egy ilyen expedícióra, és bejárod azt a szigetet, amiről
igen,
írnak.
Az adott idő alatt azt a területet, vagy azt a pontot megkeresem, ami éppen a fejemben van, hogy hát ezek a pontok mondjuk eléggé el vannak dugva néha. Hallgattam a srácot, aki elment Nepálba, hogy az milyen kaland volt. Hát néha a Baracsi-szigetre átjutni is hasonló.
Az hol van egyébként?
Extrém dolog. Hát az Paksnál van. De szóval a Dunai-szigetre is eljutni néha egy olyan brutális, megerőltető dolog, hogy például a Háros-szigetre én két évig próbálkoztam, hogy valahogy bejutok, leveleztem minden, és semmi. És egyszer találtam valami nagy tétényi környezetvédő egyesületet, akik szerveztek oda bejárást.
Először is, aki nem tudná, hogy hol van a Háros-sziget.
A Háros-sziget az nagy tétényben van, ott a M0-es déli.
És miért olyan nehéz bejönni? Az ember azon, hogy fogok egy ladikot, azt áttevezek,
hát
azt
ez kész. Hát igen, ez lett volna a megoldás, de azelőtt még jött ez a lehetőség. Igen, már azon gondolkodtam, hogy így kell bejutni, de ez egy katonai terület, meg egy iparterület, ahova ilyen belépővel lehet csak bejutni. Értem. A légi fotókon meg kitakargatják mai napig ezeket a katonai létesítményeket, mint olyan nagyon titkos dolgok zajlanak.
Dunai Flottilla titkos bázisa található ott? Vagy...
Hát az Újpesten van, de itt valami hidász-utász hadsereg rész volt a központja, azt hiszem. De tényleg most voltam hol is Baracson, és ott is volt, lementem biciklivel a Dunaparton, Dunajvárosig elmentem biciklivel, letoltam a biciklit a Dunaparton, most itt lemegyek Kisapostangtól, végigtolom a biciklit Baracsing, aztán ott fölmegyek a Halászcsárdáne, csak az utolsó 100 méteren ott már röhögtek rajta a horgászok, mert volt egy olyan szakasz, még ugye a legkisebb víznél is, hogy ilyen jött egy meredek partrész, azt sziklával kirakták, hogy ne vigye el a Duna, és akkor itt el lehetett dönteni, hogy ezeken a sziklákon, meg a meredek parton, meg a szúros bokrokon átviszem a biciklit, vagy szépen visszagyaloglok, és akkor kerülök 4 kilométert, és akkor azt mondta, hogy én itt átviszem a biciklimet. Szúros bozót, kavicsok, majdnem beleestem, de szóval itt is el lehet kalandozni Magyarországon.
És egyébként az élményed, alapvető élményed az micsoda, hogy a horgászok, vagy a parti emberek közül ismerik azért ezt a blogot, a Dunai-szigeteket?
Hát viszonylag kevés visszajelzést kapok ahhoz képest, hogy hányan szokták olvasni, de vannak nagyon sok lelkes visszatérő olvasók, akik egy néha személyesen is sikerül összefutni például most Ráckevén egy konferencián, ahol a fentről.hu-sok tartottak előadást, és benne voltam az előadásukban, hogy mint a Dunai-szigetek, az egyik legnagyobb felhasználójuk. Innen is üdvözlöm őket, nagyon jól esett.
Ők légifotókat tesznek közé?
Ők a Föminek a légifotóját, a Földmérési és Távérzékelési Hivatalnak a légifotójait szkennelik, és teszik fel ingyenesen elérhetően a honlapjukra. És ha minden jól megy, akkor a történeti intézetét is beszkennelik, az azért jobb, mert nekik 56-58, ahogy így kezdődnek a dátumok, és akkor a hat történetiben megvannak 40-ig visszamenőleg, szóval az egy még plusz 20 év. Hát egy ember csinálja náluk, úgyhogy nagyon szurkolok nekik, hogy előbb-utóbb kész lesznek vele.
Nem tartozik szorosan a szigetekhez, csak így az, hogy egy ember csinálja, mekkora anyagról van itt szó, hogy az egy ember az nagyon kevésnek tűnik ez a feladathoz.
Szerintem már félmillió fönn van náluk.
És akkor ezeket mind be kell kategorizálni képenként?
Hogy... Be kell. Hát koordinátorrendszerbe kell illeszteni, mert van nekik egy ilyen Google Maps-hez hasonló alaptérképük, amire ezeket ráhúzzák, hogy ne kelljen elforgatni. De ezt az olvasók is megtehetik, hogyha egy rosszul van beállítva. De nagyon hasznos például, amikor elmegyek egy ilyen szigetre, vagy valahova, akkor itt nagyon jó utána lehet nézni, hogy milyen felszínformák tűntek el azóta, vagy alakultak ki. De aki csak a lakókörnyezetét nézi meg, az is egy hatalmas élmény. Végigböngészni ezt a... És nagyon, nagyon szimpatikus, hogy ingyen van, mert manapság már nem nagyon vannak ezek a dolgok ingyen.
Az eltűnő felszíni formákról jutott eszembe, illetve arról is, hogy nagypapád története kapcsán említetted a római partot, hogy tulajdonképpen gyerekkorom egy részét én is a Dunaparton, méghozzá a római parton töltöttem, ez a 70-es éveket jelenti, és visszatérve mindig megdöbbenek azon, hogy az utóbbi 10-15 évben mennyit változott ez a part. Ugye volt üdülőterületeket, építettek be, lakóparkok emelkednek rajtuk, csónakházakat taroltak le, és úgy felötlik bennem a kérdés, hogy ez normális, és elkerülhetetlen, hogy az ártereket, ezeket a rekreációs területeket előbb-utóbb beépítjük.
Hát én ezt úgy ahhoz szoktam hasonlítani, amikor mondjuk a Vezúv nem tör ki 100 évig, elkezdenek rajta házakat építeni, és amikor meg kitör, akkor elmennek panaszkodni az önkormányzathoz, hogy hát meg kéne védeni a házainkat, mert hát jön a vulkán. És akkor az önkormányzat nem azt mondja nekik, hogy hát miért építkeztetek egy vulkánra, hanem tolja bele a pénzt ebbe a védelmi munkába, és szerintem a római parton is valami ilyesmi zajlik. Hát én szerintem azt a milliót, amit a 30-as években láthatunk még ilyen régi képeken, azt már nagyon nehéz lesz visszahozni, de hát gazdaságföldrajzi szempontból nézzük, akkor minden területet úgy próbálnak hasznosítani a tulajdonosok, hogy a legnagyobb profitot termelje számukra. Hát ez a római parton a lakópark, a hotel és a hasonló beépítések. Szóval ez várható volt. Azt nem tudjuk, hogy a Dunai árvizek mennyibe fogják ezeket a új létesítményeket érinteni. Úgy láttam, amikor ott jártam, hogy ezeket már feltöltött területekre építik, de hogyha az út nem feltöltött, ami hozzávezet, akkor tovább kajakozhatnak haza árvíz idején. Szóval ez mindenképpen hogyha nem is épül a tervvízvédelmi gát, akkor az utakat kell magasítani, vagy a közműveket, vagy az egész nagyon zavaros ott a római parton.
Igen, és ugye közben, ahogy említetted is, azért egy Budapestnek egy elég meghatározó, vagy egy hozzátartozó, városképileg meghatározó része alakul így át, és ugye az a árvízvédelmi rendszer, amit említettél, ugye ez az a mobilgát, amit a Dunapartra terveznek. Ez egyébként egy megszokott védekezési módszer, hogy a partra emelnek ilyen mobilgát.
Igen, Szentendrén például ezt megcsinálták már. Nem néz ki jó szerintem, de mindenképpen a funkcióját betölti, csak ott azt hiszem egy sokkal rövidebb szakaszon van ez megépítve, meg ottan teljesen mások a talajvízviszonyok, meg a mögötte lévő területek. Szóval nem nagyon kellett lebontani dolgokat, hogy ez megépülhessen, meg erdőket kivágni, mert amúgy is egy város közepén lévő terület volt, de a római parton ez egy kicsit bonyolultabb.
Itt azt hiszem 1500 fát kellene kivágni ahhoz a nyomvonalhoz.
Igen, ott van északon egy kisebb ártéri liget, ilyen fűzfás, és akkor azért megy a harc most.
És pont talán a beszélgetésünk előtt ti hír, hogy jóvá hagyta a kúria azt a népszavazási kérdést, ami arra irányul, hogy ne ott legyen ez a gát, hanem beljebb az eredeti, az ártérrel határos Nánási úton. Szerinted, ha ezt megszavazzák a helyben lakók, tehát hogy visszaverjék ezt a tervet, hogy a római partot átalakító mobilgát épüljön, akkor a római parton még visszacsinálható ez a folyamat, még megmenthető?
Hát megmenteni azt lehet, ami megmaradt, szóval ami már nincs meg, azt nem lehet visszaépíteni. Hát szerintem ez a népszavazás, ez egy olyan pontot próbálnak tenni ennek az egésznek a végére, hogy már mindenkinek teljesen elege van ebből, már nem hajlandó senki dönteni, nem vállalják a következményeik az önkormányzatnál, én úgy látom, és azt mondják, hogy hát akkor legyen az, amit akartok, és akkor az lesz. Én ezt így látom, ez ilyen felelősség áthárításnak tűnik nekem. Hát, hogy visszatérjen az a millió, hát szerintem ez nagyjából olyan, mint ez, amikor a skótok szavaznak a függetlenségre, hogy hát most nem sikerült, 2 év múlva megint megpróbáljuk, úgyhogy szerintem az ingatlan befektetők ezt, ha meg is épül a Nánási úton az árvízvédelmi mű, ők továbbra is fogják forszírozni, hogy akkor épüljön meg még egy mobilgát, vagy valami, hogy az ő dolgaikat megvédje. Szóval ugyanúgy, mint a skótok is, majd szerintem fognak még a függetlenségről szavazni, erről is lesz még, ez nem fogja lezárni ezt az egész kérdést.
Tehát az ősbűnt elkövették azzal, hogy a házak ott felépültek, és most már megjelenik ott a tulajdonosi érdek, amivel nagyon nehéz szembe menni.
Hát igen, mert vannak azok a házak, amelyek úgy épültek, hogy bírják az árvizet, magyarul lábakra épültek, akik itt laknak, azok megtanultak, vagy hogyha hozzászoktak ehhez az árvizekhez, hogy akkor bizony ilyen helyzet van, de ők már eleve így vették ezt a telket, akik újonnan költöznek oda, esetleg nem láttak még árvizet, azok esetleg, mint mondtam, hogy méltatlankodhatnak, hogy senki nem szólt, hogy ide kijön a Duna. Pedig most már legalább ez a felhajtás, most már mindenki tudja, aki oda költözik, hogy itt az egy ártér.
Ma most ugye rengeteg izgalmas szigetről, jelenségről, történetről írtál a blogon, de azt hiszem, hogy Magyarországon, ha azt mondják valakinek, hogy Dunai szigetek, akkor az emberek többségének egy sziget biztos, hogy azonnal beugrik, ez pedig ugye a Jókai Arany emberéből a Senki szigete, méghozzá azért talán, mert egy kicsit archetipikusan az a sziget, ahová elvágyódunk. Tehát itt kivettem egy idézetet, ha megtalálom itt gyorsan a jegyzeteimben, nem biztos, amikor Jókai bemutatja ezt a szigetet, akkor így írt róla, azt mondja, amint erre a földre kiléptem, csodálatos érzés fogott el, mintha egyszerre elfeledtem volna mindent, ami künn a világban történt velem, valami hívogató, megnyugtató csendesség fogadott itten. Amint bejártam a ligetet, a pagonyt, a mezőt, már tudtam, hogy mit fogok itt csinálni. A ligetben döngtek a méhek, a pagonyban virágzott a földi mogyoró, a vízszínén libegett a súlyom virága, a partoldalban teknősbépek sütkéreztek, a fák oldali csigák lepték el, a mocsári bozótban a harmatkása érett. Uram Istenem, ez a te terített asztalod. Tehát egy ilyen paradicsomi állapotot ír le, és...
Ez elég ismerős, mert a legtöbb sziget, amin én járok, az ilyen. Uh-huh. De visszatérve az elején, azt hittem, hogy a Sziget Fesztivált fogod emlegetni.
Nem a Sziget Fesztivál.
Legtöbb magyar embernek az a Sziget, Dunai Sziget jut eszébe, de való igaz, hogy a Jókai is elég jó reklámot csinált a Dunai Szigeteknek, ahogy erről a területről írt. Azt mondjuk tudnélik róla, hogy sokan szízik, hogy ez Adakáléról szól, de aki végigolvassa a regényt, az tudja, hogy már rég kiértek a Kazánszorosba, amikor ez a sziget felbukkant, úgyhogy nagyon valószínű, hogy Jókai valahol a Temes-szigethez tette ezt, mert ez ilyen nagyon alluviális, azaz ilyen síkvidéki paradicsomnak tűnik, mint a Adakálé, ami hegyekkel körülvett.
Na most itt egy kicsit álljunk meg, mert szerintem én is, a hallgató is rögtön elveszik itt, ugye az arany emberben ez a sziget az akkori monarchia és Törökország határán volt, és ugye az volt a lényege, hogy semmelyik országhoz is tartozott, és tehát egy ilyen senki földje, a senki szigete, ez volt a magyar paradicsom, a magyar vagy a néplélekbe talán így szűrődött le a Boldogság szigete. De amit említettél, Adakále, jól mondom a nevet? Ez egy török név. Az milyen sziget, ahová azt mondod, hogy sokan teszik ezt a senki szigetet, és hogy miért nem ott van?
Hát az is egy ilyen paradicsomi sziget volt, csak az egy másféle paradicsomi sziget volt, ott ugyanis 300 török lakott, ott volt egy hatalmas vár. Tehát már csak ezért sem lehet összekapcsolni ezt a két szigetet, és ahogy a Jókainál jövünk be a Vaskapun, ez a sziget fel is bukkan a Torsovánál valahol a távolban, de aztán ők még átmennek pár zúgón, mennek föl vissza Komárom felé, és amikor kiérnek, akkor bukkan föl ez a senki szigete, és abban igazad van, hogy ez egy határon volt, egy ilyen akkoriban a folyószabályozás előtt még a szigetek úgy nőttek, meg tűntek el a Dunáról, amire már elképzelhetetlen lehet, mert például egy jeges árvíz átrendezhetett egész folyókanyarulatokat. Ugyanezt történhetett itt a szerb-magyar határon is, vagy akkor még török-magyar határon, hogy ott a Temes-szigetnél egyszerűen olyan szigetképződési folyamatok voltak, hogy felbukkant egy sziget, szépen benőtte a növényzet, és aztán hamarosan az ember is megtelepedett. De a Jókai féle idill az a Adakáléi másféle idillel nem összevethető, szóval az egy nyüzsgő városnak minősül ehhez képest, mint ahol Noémék ketten laktak egy kutyussal.
De ez a nyüzsgő város sincs már meg, ha jól rémlik.
Hát a románok meg a szerbek tettek róla, hogy ez már ne legyen. Én nagyjából innentől származtatom azt, hogy én vízerőmű ellenes vagyok, mert egyszerűen ilyet nem lehet csinálni egy településen, hogy fogjuk, aztán árasztjuk vízzel.
Tehát odaépítettek egy gátat,
hát aminek odaépítették a Vaskapu egyes vízerőmet 70-es évek elején, és 33 méterre megemelték a vízszintet, ami nagyjából Belgrádig visszaduzzasztotta a folyót. És megpróbálták a törököket áttelepíteni a gát alatt lévő szigetre, csak a törökök mondták, hogy hát akkor már inkább elmennek innen, mert ezt nem lehet velük csinálni. Pár romot áthordtak, mint ilyen Patyomkin falunak, aztán a törökök meg szétszélettek Bukarestbe, Svájcba, Isztambulba, Konstancába, sokan mentek, például Konstancába van, aztán az ottani minaretbe az Adakáléi minaretből elvitt imaszőnyeg, az a hatalmas darab is. De minden, a temetőt is megpróbálták átrakni, de ez a sziget, ez elveszett.
Tehát azon tulajdonképpen majdnem egy kis város volt ott ezen a szigeten.
300-an lakhattak ott körülbelül. Volt kis dohánygyáruk, volt kis turista látványosság, kávéházak, egy minaret mecsettel, úgyhogy meg egy Habsburgvár, amit még Savoya Jenőik építették az 1700-as évek elején. És tulajdonképpen ez az Adakále ezen a vár erődön belül épült egy része.
Tehát akkor a bős nagymarosi vízélmerőmű terve sem nőtt túlságosan a szívedhez?
Hát nem.
Visszatérve még a senki szigetéhez, a blogodon lehetett olvasni azt is, hogy ennek a Jókai regényben fölbukkanó szigetnek van két Magyarországon, a jelenlegi Magyarországon lévő szigethez is közel, hogy mi ez a kettő. Az egyik a Komáromi
Erzsébet sziget is lehet, ami alapján Jókai ezt mintáztam, mert nekik ott azon a szigeten a Révkomáromi részen van egy egy villájuk, egy kis nyaralójuk, és akkoriban ez egy ártéri terület volt nagyjából, úgyhogy elég bátor dolog volt ott építkezni, és hát ő ott töltötte a gyerekkorát, ott nőtt fel, úgyhogy valószínűleg ezt a szigetet, ezt jól ismerhette. És elraktároztott a fejébe, hogy egyszerűen jó lesz valami, aztán.
És kiderült, hogy tényleg.
Aztán felidézte a későbbi regényébe.
A másik sziget, ha jól emlékszem, pedig ahol a filmet forgatták, hogy
igen,
az sem.
Készült erről egy film is, de ezt Nagymarosnál vették fel. Próbálták reprodukálni a kazánszorost a visegrádi hegyekkel, a Pilissel, de ez hol is van? Ez Nagymaros miatt beérünk bicikli úton Nagymarosra, ott baloldalt van egy ilyen sziget. Ezt ma már nem ismernénk föl, mert amikor forgatás volt, akkor ez egy ilyen ártéri, tipikus ártéri sziget volt, de azóta már van rajta egy hosszú utca, és a két oldalán nyaralók. És a mellékágát azt meg töltik föl ilyen avarra, meg egyéb hulladékkal, szóval ez egyre kevésbé.
A filmforgatás az 62. Ő volt, ha jól emlékszem, vagy akkor volt a film
hát
mozikban.
Nem tudom, erre nem emlékszem, de a felvételek alapján valamikor a belé.
60-as évek. Igen. Azért fészkelte be magát a gondolat a fejemben, hogy a vízerőművekért nem lelkesedsz, mert ugye a hidrológia szakasz tulajdonképpen vízügyi szakembereket
igen.
képez. És a magyar vízügy ugye nem arról híres, hogy olyan, vagy egy időben nem arról volt híres, hogy kesztyűs kézzel, vagy olyan nagyon finoman nyúlt volna hozzá.
Hát igen, elég rossz vízügyi szakember lettem volna a hozzáállása, az tény, de szoktam vitatkozni vízügyi szakemberekkel, mert mai napig mondják, hogy a Dunát Magyarországon is be kell lépcsőzni, és ők ragaszkodnak az igazukhoz, meg azok is ragaszkodnak az igazukhoz, akik ezt nem szeretnék, de valószínűleg itt is a politika fog végül dönteni, hogy most kell-e oda híd, kell-e oda erő, energia, kell-e újabb erőmű, vagy az öntözéshez szükség van-e duzzasztásra, de hát ez mondjuk cáfolható lehet, akár úgy is, hogy most építjük Paksot, akkor már minek vízenergia termelés, amikor lassan már olyan dolgokat lehet csinálni, mindenki fölrakja a napelemes cserepet a ház tetejére, aztán megoldja magának, vagy például, hogy öntözni azt lehet olyan szakaszokon is, ahol nincs duzzasztás. Lehet, hogy kicsit energiaigényesebb, de ott is simán megoldható.
És mondjuk, hogyha azt mondom, hogy hajóforgalom, hogy nem lenne jobb.
Hát a hajósok nyernének ezzel a legtöbbet, de szerintem nem kéne oda degradálni a Dunát, hogy a hajózásra használjuk, mert azért annál a Duna egy kicsit több.
Végül is az áruszállítás megoldható másképp is ma már.
Megoldható, meg most, ahogy néztem a Dunát, azért mentek most is a hajók, azt mondjuk nem tudom, milyen módon pakolták meg őket, de ezek a nagy turista hajók is rendszeresen mentek.
Még az alacsony vízállásnál.
Most az alacsony vízállásnál is. Hát az a lényeg, hogy legyen meg a majdnem 2,5 méteres vízmérség a sodorvonalnál, ami a folyónak a leggyorsabban folyó részeit köti össze, és hogy a hajók itt tudjanak haladni.
És ehhez nem kell bős nagymarosi gát?
Hát azt a bős már megépítették, de Nagymaros szerintem ez nem kell. Néhány gázlós szakaszon van probléma. Dömösnél például, ahol sziklapad van alul.
Van itt egy másik sziget is, amit én még kiválasztottam, aztán persze nyugodtan tiltakozzál, hogy ha te belőled kibújik, hogy egészen más szigetekről akarsz beszélni. Csak van egy sztori, ami nekem nagyon kedves, az pedig a Baktai Ervinnek a sziget, amiről szintén írtál a blogodon, és ezt nagy örömmel fedeztem fel. Róla annyit érdemes tudni, aki esetleg nem találkozott még a nevével, könyveivel, hogy egy indológus indiánnak is hívták. Igen. Most egy kiállítás alkalmával, egy nemrég kiállítás alkalmával, mert hogy valóban India kutató volt és nagy világutazó, de Magyarországon, amikor ugye visszaszorult ide Magyarországra, vagy már nem tudott utazni, akkor a nyarakat egy egészen különös tevékenységgel töltötte, méghozzá az, hogy egy kiválasztott területen, Dunai szigeten indián tábort építette még a háború előtt, amikor ez nem volt annyira megszokott. Melyik szigetről van szó, és hogy...
Ez Kismaroson volt, a Kismarosi sziget. Más se nagyon sziget, mert ezt is a parthoz kapcsolták, de amikor ő ott volt, akkor ez még egy látványosabb sziget volt. Hát azt tudni kell, hogy a 20-as évek, meg a 30-as évek volt a magyar vízisportnak ez a ez a csúcspontja. Már háború előtt is volt rá igény, de 20-as, 30-as években tetőzött ez. Mai napig vannak, akik e szerint élnek, eveznek, sokan olvassák közülük a Dunai-szigetek blogot is, és hát a Bakta Jervin egy egész speciális módon, módra tökére fejlesztette fel ezt a dunaparti nyaralást. Hát azt tudni kell, hogy ők ilyen hetekre leköltöztek oda, beöltöztek Indiánnak, és ott éltek, mint a vademberek.
Ilyen indián módra.
Igen. Azt hiszem, még ilyen neveket is kitaláltak maguknak, meg tényleg úgy próbálták ezt az egészet kálmai formában reprodukálni, de ez később ez lehanyatlott.
És ők egyszerűen csak ott birtokba vehettek egy szigetet, és azt mondták, hogy innentől kezdve ez az indián szigetünk lesz?
Hát akkoriban még volt tulajdonos ennek a szigetnek, de szerintem kaszáláson, meg néha fakitermelésen kívül ilyen másra nem nagyon használták ezeket a helyeket. Úgyhogy szerintem akár meg is beszélhették, hogy akkor itt vagyunk nyárig, vigyázunk itt a dolgokra, meg rendet rakunk magunk után, aztán ember meg a tulajdonos meg azt mondta, jó, hát úgyse járok gyakran erre, hogy zavarjon.
Ha ma én mondjuk azt mondanám, hogy indián tábort szeretnék, és egész nyáron ott szeretnék lébecolni, szerinted ez ma működne a Dunán?
Hát működik, mert sokan csinálják. Itt annyi megkötés van, hogyha mondjuk nemzeti park területén szeretnéd ezt csinálni, akkor azért be kéne jelenteni ezt a nemzeti parknál. Hát én még élő embert nem láttam, aki szerintem bejelentett volna bármit a nemzeti parknál, hogy ő most ott sátorozni fog. Nem is ellenőrzik, úgyhogy szerintem egészen nyugodtan a Dunakanyarba, ez kezd már elég ipari méreteket ölteni, különösen a Hellenbosch zátonyon, most idén nyáron is, hát céges bulikat szerveztek ott konkrétan, úgyhogy ott hagyták a szemetet bömbölő zenével, sátrakkal, sörcsappal, mindennel, motorcsónakokkal. Szóval egészen elképesztő, például az is nemzeti parki terület, de ez például nem szóval engem Gödön például nem zavar, csak olyan emberektől hallottam ezt vissza, akik ott eveztek, és akkor úgy terveztek, hogy na, akkor megállunk ott, és akkor ott alszunk, és nem tudtak ott aludni, mert ott voltak ezek.
Elég ötletszerűen, de járok egy amatőr evezős klubba Budapesten, és tanúsíthatom, hogy nagyon sok a morgolódás egyébként jogosan, legalábbis evezős szempontból, hogy azért nagyon megszaporodtak a motoros hajók a Dunán, meg a jetskik, meg ezek azok a sporteszközök, vagy azok a technikai eszközök, amelyeket Magyarországon legalábbis egy bizonyos társadalmi réteghez kötünk előszeretettel, de azon gondolkoztam, hogy létezik a Dunának egy ilyen íratlan szabályrendszere, hogy ilyet nem csinálunk?
Hát íratlan nem is, de írott az önkormányzatok szokták ezt szabályozni, hogy hol lehet motorcsónakozni, vízisízni, meg jetskizni, de én is találkoztam el, úgyhogy kenuzáskor majdnem beborultunk, mert a motorcsónakos nem nagyon érdekli senki más saját magán kívül, de amúgy itt azt le kell szögezni, hogy a motorcsónakosok között sem mindenki ilyen, és valahogy meg kellene találni ezt az egyensúlyt a kézihajtásúak meg a motorosok között, mert borzasztó baleset veszélyes tud lenni. Például a Szentendrei sziget északi csúcsánál szokott olyan lenni, hogy ott két irányból jönnek a hullámok, és amíg elmegy ott egy motorcsónakos, akkor tudja, hogy beborulnak az emberek. Szóval figyeljünk egymásra.
És ezt nem lehet azt mondani, hogy mostantól kezdve pedig limitálom, hogy hány motorcsónak közlekedhet a Dunán, vagy más országokban nem tudom, hogy oldják ezt meg, de érezhető itt, hogy itt nő a feszültség azért. Mint hogyha tényleg, amit említettél, hogy van egy 20-as, 30-as években kialakult, kezdő, vagy akkor fénypontját élő evezős kultúra, ami évtizedeken keresztül kihatott, de mint hogyha most ez eltűnőben lenne, vagy akik jetskivel érkeznek, nem egészen ez szerint használják a vizet, mint a korábbi generációk.
Hát ez megfigyelhető mindenhol, mert ez főleg a régi generációk eveznek, de én azért remélem, hogy a kajak meg kenú sporttal ez vissza tud jönni, vagy a kilbótosokkal, evezősökkel, de én szerintem az lenne a megoldás, hogy nem kell ezt agyon szabályozni, az lenne a jó, hogyha ezek az evezősök, meg a motorcsónakosok is klubokba tömörülnének, és ezek az emberek beszélgetnének egymással, hogy ez engem zavar, ezt ne csináld, minket meg ez zavar, ezt ne csináljátok, és akkor valami kompromisszumra jutnak, és civilizáltan megbeszélik, de, De én erre nem látok esélyt, hogy valaki azt fogja mondani, hogy a Szentendrei Dunán egyszerre 50 motorcsónak lehet csak, és az is csak este 8, és mit tudom én, reggel 4 és este 8 között.
Nincsenek rangerek, akik egyébként
nem, ezt betartatnak. Nem, senki nem tudna ezt ellenőrizni. Sőt, ez a Balatonon sem nagyon működik, mert ott is néhány vitorlás azért motorra megy, amikor szélcsend van, mondjuk így.
Itt a Bakcai kapcsán említetted azt, hogy ugye nyaranta több hétre, akár több hónapra is kiköltözött, úgymond a civilizációból, és eszembe jutott az első telefonbeszélgetésünk, amikor megkerestelek, vagy az e-mail váltásunk, hogy kérnék tőled interjút, és azt mondtad, hogy hamarosan válaszolsz, de most hála Istennek egy darabig nem lesz nálad a mobiltelefon. Ez egy ilyen civilizációból való kiszakadás jele, hogyha amikor nem viszed el a mobilt valahová, ahol éppen tartózkodol?
Hát ezért otthon elég sok kritikát szoktam kapni, amikor nem viszem el a telefont, vagy lemerül, vagy... De nem úgy bánok a telefonnal, mint hogy hozzá vagyok nőve. Nekem egy régi Nokia-n van, az mondjuk működik, csak néha jó úgy elmenni, hogy az ember nem, utána nem járkálnak az e-mailjei, meg a munkai dolgok, meg ilyenek. Szóval néha kell ilyen digitális detoxikálás, hogy úgy mondja.
És mennyi időre sikerült detoxikálnod magad ilyen esetünkben?
Hát 7 talán.
Az nem kevés egyébként a jelenlegi mobil életform, mobilos életforma mellett, vagy a mobilos civilizáció mellett. Jó, én itt elmondtam a két kedvenc szigetemet, de azért ugye te vagy az, aki értesz ehhez. Neked mi az, ami a szíved csücske?
Hát nekem a Gödi-sziget a szívem csücskát, mert ott nőttem föl, meg most is ott lakok, de csak télen, amikor nincs ott senki. Mert nyáron kicsit elviselhetetlen tömeg gyűlik. Ott egész jó homokos strandja van, és akkor mindenki leviszi a hifi cuccot, meg a mindenféle szemetet széthagyják, de nekem a Gödi-sziget a szívem csücske az egyik. Másik az talán a Helenbazátony, mert azért kuriózum, hogy azért még születnek Magyarországon Dunai-szigetek, és ott éppen ez történik.
Milyen zátony még egyszer?
Helenbazátony, mellette van a Szobizátony, ez az Ipoly torkolat jobb és bal oldalán van. 2015-ben, amikor nagyon kicsi volt a vízállás, akkor sikerült oda elkajakozni, és találtunk ott egy bronzkori telepet a legkisebb vízállástól 20 centivel följebb.
És az úgy van, hogy az ember csak meglátja, hogy itt egy bronzkori telep.
Hát, hogy itt állunk a Duna közepén, egy olyan helyen, ami az év 360 napján víz alatt van, és mondjuk 5 napon szárazon, és akkor mit keres itt egy bronzkori telep? Hogy éltek itt az emberek? Hogy kerültek ide?
De itt a laikus valószínűleg észre se venné, mit lát ilyenkor az ember, hogy ez itt egy bronzkori telep? Az, hogy szanaszét
vannak dobálva állatcsontok, kerámia darabok, hát ez nem, ezek ilyen feketék általában, és nem kavics alakú dolgok. Hát például ott egy, igazából nem szívesen mondok el ilyen dolgokat, hogy pontosan hol, mert akkor oda megy mindenki boldog-boldogtán, de
keresők.
A régészeknek én megmondtuk ezt, hogy hol találtuk, és ott tényleg ilyen kis kerámia edénykét épségbe ki lehetett szedni az agyagból a kavics réteg alól.
A bronzkori az azt jelenti...
Hát ez olyan 5000 éve történt körülbelül, hogy ott valaki élt, és egyszerűen nem tudom, nem fér a fejembe, hogy a Duna közepén ilyen vízszintnél, hogy most beszéljünk arról, hogy egyfolytában csökken a vízállás, meg milyen szörnyű kiszárad, és akkor ezek még ott éltek 8 méterrel a Duna alatt.
Az azt jelenti, hogy egészen más merre folyhatott a Duna akkor?
Hát de ha másfelé folyik is, azért az eróziót figyelembe vesszük, az biztos, hogy magasabban kellett lennie, mint mostanában. Itt csak arra tudok gondolni, hogy akkoriban a vízhozam lehetett kisebb. Hogy például egy ilyen szárazabb, hidegebb periódus volt, amikor ezeket a területeket birtokba vették, és a Duna az ilyen újszerűen szétágazott, és ilyen kavicszátonyokat ölelt körbe, de szóval nem, nekem mai ember fejével ez nagyon, nagyon nehéz felfogni, hogy a legmagasabb árvíz ott 9 méterrel tetőzik a fejünk fölött, és épeszű ember nem költözik ártérre, de ezek ott valahogy mégiscsak ott van. De ez elmondható például Háros szigeten is volt egy középkori monostor, akkor a Helemba szigeten, ami nem a Helemba zárt, hanem egy igazi sziget, ott is volt egy esztergomi érseki nyaraló. Itt is most a legnagyobb árvizek minden egyes alkalma elöntik. Hát ez hogy lehet, hogy az esztergomi érsek egy ilyen helyre építi fel a nyaralóját, ami ma ártér? Hát valószínűleg akkor nem volt az, mert akkor éppen egy melegebb periódus volt a 12. században, és akkor kevesebb víz folyt a Dunába, és oda lehetett építkezni. És ez körülbelül az 1500-as évek fordulóján kezdett megváltozni, ez a kis jégkorszakkal, ami hidegebb, de csapadékosabb periódust eredményezett, és akkor nem csak a törökök pusztították ezeket a dunai szigeteken épült kolostorokat, például a Dunaújvárosnál is volt egy, Ercsinél is volt egy, hanem jött föl a víz, és egész egyszerűen el kellett hagyni.
És ezek a középkori kolostorok, ezek még a mai napig meg lehetnek?
A Háros szigeti az már nincs meg, de a Rómer Flór is a 19. század végén még leírta, hogy hol voltak a falai, de ez már nincs meg. A Dunaújvárosit azt most a búvárrégészek kutatják, meg keresik, mert római emlékek is voltak. Ez ma valószínűleg a Duna kellős közepén van. Ez a Szalki szigeten volt, de ennek is a nyomát se találják. Volt egy az ártéren szigetmonostor, hát azért monostor, de azt az egész falut a 16. században bejebb kell telepíteni a Dunapartról, mert úgy följött a Duna vízszintje, hogy egyszerűen élhetetlenné vált a környék. És a Helemba szigeten, ott viszont kiesták a régészek az alapokat, és ott például azt is kiderítették, hogy Magyarországon valószínűleg az első barackfa ültetvény az ott lehetett. Ugyanis megtalálták a szépen kiásott gödröket, belerakták a humuszt, és akkor az ott kicsit sötétebb elszíneződést mutat, és akkor megtalálták a pollent, meg a magokat, és akkor rájöttek, hogy valószínűleg innen terjedt szét a Magyarországon a őszi barack. Szóval sok kedvenc sziget, mindegyik kedvenc meg.
Ez egy őszinte válasz attól, aki Dunai szigetek néven ír blogot, és az a benyomásom, hogy egy kicsit, mint egy ilyen mikrokozmosz a Dunán keresztül az egész magyar vagy kárpát-medencei folyamatokra, meg történelemre, meg civilizációs változásokra lehet következtetni. Ha most csak azt nézem, hogy vállalati bulit tartanak a Dunakanyarban egy szigeten, ez is egy civilizációs változást jelezhet.
Hát erről is lehet cikket írni a Dunai szigetekre, meg lehet írni az 5000 évvel az előtti buliról ugyanott, és akkor ez már két aspektus, és ugyanaz a hely. És amikor árvíz van, ebből semmi nem látszik. Szóval nézed a Dunát, nincs itt semmi. Aztán lejjebb megy a víz, és akkor meg előbukkannak ezek a rejtett dolgok. Meg elevenik, benépesedik, elkezd mesélni a múltról, aztán jön az árvíz, azt meg eltűnik.
Az interjú elején említett alacsony vízállás, akkor ez egy izgalmas időszak a blog szempontjából.
Hát a nézettség tekintetében kiugró az alacsony meg a magas vízállás időszak. Például a 2013-as árvízkor is, akkor is látogatói csúcsok dőltek, meg a kisvizek idején is ez jellemző. Bár azt tudnélik, hogy a kisvizes időszakok jobban elhúzódnak. Szóval a árvíz az tart mondjuk egy hétig, szerencsés esetben aztán levonul, és akkor ez a csúcs is egy kicsit hegyesebb a látogatóknál, míg a kis víznél most például egy ellaposodik.
De most arra is gondoltam, hogy esetleg előbukkanhatnak a vízből olyan dolgok, amiket korábban nem lehetett látni. Van.
Például nem lehet elmenni ilyen időszakban sehova a Dunán, hogy ne botolja bele egy fémdetektoros emberbe, aki fülhallgatóban nézi, hogy mit lehet itt előszedni a kavicsból. Tökölné Messerschmitt, nem Messerschmitt, amerikai bombázót szedtek ki, akkor én Gödné találtam egy ilyen 83-as 2 forintos, miközben ott fémkeresőztek, mert nem mondom, ezt én találtam most meg, de tényleg nagyon sok mindent elő, cölöpökről adtak hírt, rengetegről, hogy ez mi, az mi, hát mondom, fogalmam sincs, hol találtad? Hát itt Budafokon. Hát akkor valószínűleg kikötöttek oda valamit, mert hogy épületet nem valószínűleg építettek ilyen helyre.
Erre is utaltam az interjú elején, hogy a blogod egy ilyen közösségteremtő dologgá is vált, legalábbis ahogy észreveszem, hogy elég sok hozzászólás van, de ezek szerint akkor ilyen szakkérdésekben is megkeresnek
emberek? Persze, jönnek rendesen a levelek, de mondjuk a közösségépítésben le vagyok maradva, szóval ezt azért lehetne jobban is csinálni, hogyha mondjuk a nap az nem 24, hanem 36 órából állna, akkor jutna nagyjából mindenre kellő idő.
Ugye ezért nem kapsz pénzt. Miből élsz?
Hát én egy multicégnél dolgozok.
És a multicég, a kiszipolyozó multicég, ilyen képzetek élnek, nem biztos, hogy az az esetedben.
Hát nem ők veszik el a fizetésem felét, szóval, ha már itt tartunk.
Akkor nem csak monarchista vagy, hanem egy kicsit libertánus is ebből az adózási szempontból.
Hát mondhatjuk, igen.
Na, tehát egy multicégnél dolgozol, és emellett foglalkozol a Dunai
igen.
Bloggal.
Hétvégén. Megélje.
És azt is említetted, hogy családos ember vagy.
Igen, van két szép, gyönyörű szép lányom.
Ők hány évesek?
A Júli most lesz egy éves, a Réka meg 3,5. Majd viszem őket is, ha majd már elég nagyok lesznek mindketten.
Ugyanúgy, ahogy a nagypapa téged is.
Annak. Hát így van.
Ilyenkor mindig megkérdezem, hogy hogy csinálod? Mert hogy azok az emberek, akik ugye egy állandó munkahelyen dolgoznak, mindig arra panaszkodnak, hogy semmi nem fér bele az idejükbe. Ehhez képest, mintha te két életet élnél. Van egy Dunai életed, meg ezek szerint egy munkahelyed is emellé.
Hát meg még egy családi élet is, úgyhogy mindig minden a másnak a rovására megy. Pont azért 24 órából áll egy nap. De nekem nagyon szerencsém a munkahelyem, hogy egyfolytában a híreket kell olvasnom. Mindenféle híreket, és itt minden, bármi szembe jöhet, Dunás téma is, mondjuk az már kívül esik a szakterületen, de tényleg...
Ez titok egyébként, hogy ez mit jelent? Ez a
én ilyen kiberbiztonsági szakterületen dolgozok, úgyhogy én nem, szóval nem ez a végzettségem, de a geopolitikai részét is vizsgáljuk, és ez elég sok mindent el kell olvasni, hogy az ember képbe legyen, hogy mi miért történik. Úgyhogy elég sok jó nívós nyugati laphoz kapunk hozzáférést, újságokhoz, New York Times, Foreign Policy, szóval azért ezeket lehet olvasgatni munka közben, és ez egy nagyon hálás dolog.
Nem mondható, hogy unalmas a munkahelyed.
Hát ez nem unalmas, igen.
Nem gondoltál arra, hogy ebből akár meg is lehet élni, hiszen olyan mennyiségű, azt hiszem összeszámolt, tad, vagy említetted egy korábbi levélváltásunk során, hogy több mint 600 poszt van eddig.
Hát
vagy
most 600 cikk, 603 van.
603 cikk. Hogy hát ez lehet, hogy egy csomó ember azt mondaná, hogy hát én ezt támogatom, mert ez egy baromi érdekes dolog, vagy könyv születhet belőle, nem tudom. Tehát, hogy nem gondolkozz azon, hogy ez valami...
Hát érdekes módon ez a pénzkereseti lehetőség, ez mindig másnak a fejébe fogalmazódik, meg nem az enyémbe. Én arra gondolok, hogy egyrészt ez fönn van ingyen a online elérhető bárkinek, akinek nem, annak kinyomtatom, de...
Még egy ilyen szolgáltatást is válasz?
Hát most egy cikket, igen. Bedobom a postaládával, nem tudom, fölbélyegzem. De a másik meg az, hogy amikor ebből pénzt kell keresni, meg ebből kell élni, akkor ez már nem szenvedély, hanem ez már munka lesz, abból meg már van. Már munkám az van, most nem kell még egy mellé. Meg igazából nem is vagyok rászorulva, meg a másik sokadik szempont az is, hogy most leveleztem a geofizikai tanszék vezetőjével az ELTE-n, hogy ugyan dobjon már át egy szakcikket, mert a linket, amit küldött, ott 12 000 forintba kerül ez a cikk, és ezt én nem fogom kifizetni, mert egyszerűen...
Most itt a szakfolyóratok problémája,
igen,
ugye,
szóval az, hogy 36 euró egy szakcikk, ami 10 oldal, az szerintem egy agyrém. Főleg úgy, hogy Magyarországon igazából ez államilag finanszírozott, magyarul adónkból vonják le, és a kutatásokat onnan finanszírozzák, és ezért még én fizessek is. Úgyhogy én nem szeretnék ebbe a sorba beállni. Úgyhogy ez teljesen nyílt valami. Tanuljon mindenki, okosodjon.
Tehát azt mondod, hogy a tudás az hozzáférhető kell, hogy legyen.
Én e felé hajlok, igen.
Könyv? Könyvtervek?
Könyvterv. Ez is jellemzően mások fejébe szokott megvalósulni. Egyszer már megkeresett valaki évekkel ezelőtt, hogy nem adnám ezt ki könyvbe. Ez azt mondtam neki, hogy de hát ez fenn van online. Hát a másik meg az, hogy ez egy blog. Szóval itt valami módosul, akkor én átírom. Uh-huh. Szóval az, hogy hülyeséget írtam, akkor visszamegyek, átírom, és kirakom mondjuk Facebookra, vagy akárhova, hogy figyeljetek, ez egy kicsit itt módosult, akkor ezt nézzük át még egyszer. Ezt könyvben már egy kicsit problémásabb megcsinálni, és kevésbé rugalmas egy könyvverzió, de vannak könyvötleteim, például Adakaléról nagyon hálás lenne egy magyar nyelvű könyvet elkészíteni, de ez tényleg visszatérünk meg az idő problematikájára, hogy ez rengeteg idő, ez talán a nyugdíjas korban meg előkerül.
Ugyanakkor említettél a levélváltásunk során egy esetet, hogy mások nagyon is sok fantáziát láthatnak a blogban, mert egyszer valaki, mint hogyha lemásolta volna az egészet, ezt mondtad?
Hát ez zseniális volt, azt a feleségem írt rám, hogy te ezt tudtad, hogy a blog.hu-n is rajta, vagy ezt mondtam, hogy nem vagyok ott, de ezt nézzem meg. És akkor mondtam, hogy hát ez nem én vagyok, akkor írtam a blog.hu-nak, hogy ezt azonnal szedjék le, mert ez nem én vagyok.
Egy az egyben az egész blogodat.
Igen,
lemásolták és föltették.
Úgyhogy azt a domaint azt visszaadták nekem, azt le is tipistopiztam, úgyhogy most már nincsen dunaiszigetekblog.hu, vagyis hogy van, de az is én vagyok, csak nincs semmi.
Tehát még egyszer dunaiszigetekblogspot.hu, ez az igazi.
Uh-huh. De végül is a blog.hu-n is jelen vagyunk a Pangea bloggal, az egy ilyen általános természetföldrajzi, meg egyéb, Duna egyéb. Szóval minden, ami nem Duna, az ott van. És az a másik szívem csücske, úgyhogy azt is érdemes olvasni, az nem a Duna.
Aztán itt a közösségi részhez tartozik, hogy itt, ahogy látom, mindenféle szavazásokat is tartasz. Most ilyen Duna fölötti felhők volt a téma talán.
Az nem szavazás volt, az fotópályázat volt, azt nagyon szeretik az olvasók. Az egy nagy lelkesedést vált ki belőlük, és mindenki szalad fotózni, jobb esetben, rosszabb esetben végig túrja otthon a mappáit, hogy mi passzol a témába. De tényleg nagyon, nagyon jó képek jönnek előre, és akkor itt az, hát végül is van szavazás, aki küld be képet, az szavazhat a nyertesre. Ennyiben van szavazás, de olyan, hogy közönség szavazás, hát az is van, de hát a fődíjat nem így döntjük el.
És akkor itt van a...
Ez minden év áprilisában szokott lenni különböző témákban.
Az év szigete.
Az év Dunai szigete, az hamarosan indul. Az mindig parázsvitákat tud generálni a honlapon. Én mindig januárban szokott lezárulni, ott mindig fogom a fejem a kommenteket látva, mert szóval mindig eszembe jut, hogy hát jövőre már ezt nem kéne megcsinálni, ennyit nem ér az egész, mert volt olyan, hogy az ebegények meg a kismarosiak itt szavazás alkalmában majdnem egymást torkának, és aztán mondom, hát kitörít ilyen háború köztük, az nem venném jó néven.
Mindenki a saját szigetére büszke.
Persze, hogy ti csaltok, mi csalunk, mi vagyunk a jobbak.
Tehát végül is, ha optimisták vagyunk, akkor elég időt fog megérni ez a blokk, hogy mindenkire sor kerül előbb-utóbb. Nem?
Így van, előbb-utóbb minden az év Dunai szigete lesz.
Az idén ugye még nem volt ezek szerint?
Hát október 10-től 13-ától valahogy így indul, és akkor január elején, december 31-ig lehet majd szavazni.
Tavaly mi volt az évszigete?
Tavaly a Csallók köznyert. Azt hiszem, ez a legnagyobb sziget a Dunán. Úgyhogy nyugodtan, nyugodt szívvel lehetett rájuk szavazni.
A 24 órába bele kell férni annak is, hogy ellátogatsz ide-oda, tehát sokat jársz azért munka mellett is, nem csak a Dunakanyarban. Neked mi a benyomásod, hogy milyen állapotban van a Duna?
Hát ez egy hosszú távú trend, én 20 éve figyelem, így élesebb szemmel. Én azt figyeltem meg például, hogy itt a Dunakanyart ismerem jobban, ahol egy hosszabb idősorból személyes véleményt is tudok mondani, hát érdekes, szóval a folyószabályozás, a hajózás érdekében végzett folyószabályozás miatt elég komoly medermélyülés volt, ez tetézte az ipari mennyiségű kavicskotrás, szóval nem csak a folyószabályozás volt, hanem a nagymaros építkezés kapcsán rengeteg kavicsot kitermeltek a Dunából. Ott van például a Pirismaróti-öböl, az egyik legszembetűnőbb, de magában a mederből is szedte ki iszonyatos mennyiségű kavicsot. Ez medermélyülést eredményezett, ez azt jelenti, hogy a folyó átlagos vízállása egyre alacsonyabb értékeket mutat. Aztán van nekünk a hajózás. A hajózás az a motorcsónak, meg minden, ami komolyabb hullámokat kelt, most azt értem, adta ez az állandó hullámzás, ez azon kívül, hogy a halak életét, partmenti halak életét elég rossz irányba befolyásolja, ez elég komoly parteróziót is eredményez. Akármerre megyünk itt a Dunakanyarba, olyan kimosott fatörzseket, vízbedőlő fákat látunk, ami erre vezethető vissza. Szóval
hogy sok
az a hordalék, ami hiányzik a mederből, azt a Duna próbálja oldalról meg visszaszerezni, és ez nem csak az egyes fákat veszélyezteti, meg mondjuk a szigetek holtágait, hogy a relatív szint süllyedés, például a holtág az töltődik, tehát relatív emelkedik, a meder az mélyül, egyre ritkábban jut be a Dunavíz a holtágba, az egyre kisebb vízborítás az azt eredményezi, hogy a növényzet megváltozik, sokkal szárazságtűrőbb fajok fognak jönni. De visszatérve erre a hullámmarásnál például, hogy így visszapróbálja ezt a Duna szerezni, de ez emberi létesítményeket is fog majd veszélyeztetni. Például kimossa a partvédelmi műveket, a komphoz lejáró lépcsőket, aki például vízpartra építkezett, vagy szigetre, annak is előbb-utóbb várható, hogy statikust kell hívnia. Szóval én erre gondolok, hogy változik a Duna, szóval már ilyen 100 éves léptékben is.
De hát ezek szerint már 20 éves léptékben is,
amióta te figyeled. 20 éves léptékben is változik,
igen. Az megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy a Duna próbálja visszaszerezni, mint hogyha élőlény lenne. Hát. Úgy beszéltél róla.
Grand Pierre Attila szerint a Föld, mint bolygó is egy élőlény, de meg mások szerint is. Hát a Dunát is felfoghatjuk egy ilyen élő valaminek. Új-Zélandról vannak olyan hírek, hogy egyes maurik által szent folyónak tisztelt vízfelszíneket joggal ruháznak fel, mintha egy létező valami lenne, mint egy cég lenne, vagy egy magánszemély, és így próbálják elejét venni a szennyezésnek. Szóval ez Magyarországon én belátható időmben ezt nem várom, hogy ilyen legyen, de azért a hajózás szempontjaink kívül azért jó pár szempont, más szempontot is figyelembe kéne venni, amikor a Dunáról döntünk, vagy beszélünk, vagy éppen nyaralunk a partján.
Ha élőlény, akkor te milyen élőlényre asszociálnál?
Hát a római isten, római korban ez istenségnek számít. Danubius is istenség volt, azóta elkotort fürdőszigeten találtak neki oltárt. Az azt hiszem Aquincumban látható. A görögöknél Istroszki néven ismerték, szóval a rómaiaknál egy férfi volt. Németeknél Didónau, szóval ott nőnemű. Én nem csatolnék hozzá nemet.
Ha nincs is neme, szerinted ez az istenség milyen állapotban van most, mérges?
Ő túl fog élni az emberiséget, én azt hiszem, és akkor még lesz elég ideje regenerálódni.
A partok milyen állapotban vannak, hogyha most kicsit kihajózunk a vizekről? Van rálátásod, mert ugye külföldön is voltál, hogy a magyar part az mennyire szemetes a magyar
rettenetesen, rész? Abszolút. Magyarországi Dunaszakasz az rettentően szemetes, főleg azokon a részeken szemetes, ahol homorú a part, és az árvíz neki sodorja ezt a szemetet direktbe a partnak, vagy egy kicsis réjen. Ilyen az Égetősziget, vagy a Tahitót falunál van egy nagyobb kanyar a híd fölött, ott lettem szerintem a legtöbb szemetet életembe, de ott van a Palotai sziget, de az nem a Dunából táplálkozik az a szeméthalom, hanem a városi ember hordja le oda a szemetét, és akkor az árvíz persze az fölkapja, azt viszi. De például, amikor most az Inségsziklánál voltam egy hétköznap reggel munka előtt, ott elképesztő mennyiségű törött borosüveg, szemét, csipszer, zacskó, kajás, doboz, volt, szóval ez nem csak szennyezi a Dunát, de emberi életeket, szóval emberi egészségre is lehet káros. Szóval én tényleg arról is könyvet lehetne írni, hogy miket találtam már ilyen helyeken, hogy hűtőgép, meg döglött tehén, meg strandpapucs, meg golflabda, meg mindent lehet találni. Ami úszik a vízen, az megtalálható az ártéri erdőkbe, és hát mivel ártéri erdő, de nem gyakran mennek le szemetet szedni az emberek. Vannak jó helyi kezdeményezések, Én ezeket mindig hirdetem minden lehetőség szerint. Van a teszed akció, de ennél szerintem jóval több kéne.
Amikor munka előtt lemész a Dunához, akkor mit csinálsz? Megsimogatod egy kicsit minden nap? Vagy ez így megütötte megint a fülemet,
hogy... Hát az inségsziklán én nem bátorítanám erre sem, mert amikor 2015-ben megmértük a magasságát, akkor ott egy kicsit kellett matatni a kövek között, meg a vízbe. Hát én fölfordítottam néhány sziklát, és ami az alól kijött, én azt nem kívánom senkinek, úgyhogy most volt egy Duna átúszás, én mondtam, hogy én fizetnének se úsznám át, szóval... Olyan masszív olaj jött föl a kő alól, hogy én nem is tudom, hogy kerülhetett oda. Egy iszonyat büdös, nyúlós, fekete retek.
Budapest fölött sem úsznád át egyébként?
Budapest fölött rendben van, de igazából ez nem tudom, hogy került pont oda, mert a Duna az ennél jóval tisztább. Ezt mutatja például a Duna virágzás, ami talán 5 éve nagyon rendszeres újra. Ez azt mutatja, hogy a Duna az nagyon megtisztult, és van Dunavirágzás Budapesten is. Szóval ez a kőolaj származék, ez szerintem jól elbújtott a szikla alatt, és a víz az ennél tisztább, meg bízom benne, hogy ezt az üledéket majd kimossa a víz, és akkor valahogy ez elkeveredik, meg elfogy. Talán ilyen fenékolaj, ami úszályokból kijön, meg kiránduló hajókból leereztik, szóval valahonnan innen származhat.
Igen, Budapest szennyvízét most már teljesen megtisztítják? Vagy
igen, 99%-ban megtisztítják, most a Csepelen is elkészült. Ennek ellenére például a Ráckevei Dunán ez még komoly probléma, mert ott is érkezik tisztított szennyvíz a Dunába, de mivel az egy kicsit, ott 20 köbméter jön be másodpercenként, míg a főágban 2500, azt hiszem, az átlagos vízhozam másodpercenként, ott azért nehezebben keveredik ez el, és mivel a soroksári ág az inkább egy tóra hasonlít, mint a velencei tó, olyan szép nádasos, ott ez komolyabb problémát okoz, mint a főágban. A főág az tiszta.
És az, hogy annyira tiszta a víz, hogy dunai virágzás van. Ez micsoda, hogy dunai virágzás?
Dunavirág az a mi tisza virágunk, a dunai embereknek a tisza virága. Ez egy kicsit másképp kell képzelni ezt az élőlényt, sokkal látványosabb a rajzása. Hasonlóan rövid ideig élnek, hát mondjuk relatív, mert mi azt látjuk, hogy fölrepülnek, szaporodnak lámpák fényébe, aztán visszahullanak a vízbe, petét raknak, és nagyjából ennyi volt az életük, de az tudni kell, hogy ezek azért 3 évig eléldegélnek a kavicságyon. Szóval ezért az életüknek csak egy szakaszát látjuk. De például a Tisza virág az nappal rajzik, a Duna virág pedig éjszaka, vagyis ugye esti órákban, és éppen ezért nagyon érzékenyek a fény szennyezésre. És hát magyarul belerepülnek, mint minden tisztességes bogár, belerepülnek a lámpákba. Ezek jellemzően hidak fölött vannak, vagy a parton. És ez az a nagyon komoly probléma, hogy az ő petéjük, ennek a tiszavirágnak 10 000 forint az eszmei értéke, ezek az aszfaltra petéznek, ezek a szerencsétlenek. Magyarul jó lenne, hogyha a hidak megvilágítását vagy úgy átstruktúrálnak, erre van is Magyarországon szerencsére törekvés, hogy a lámpák a víz fölött legyenek. Főleg a Tahitót falusi hídon lehet a legszebb ilyen dunavirágzást látni, és ott szokott olyan előfordulni, hogy bokáig jársz a halott dunavirágokba és a petéjükbe. És azt mondja, hogy bele kell söpörni meg a Dunába, és akkor jövőre, vagyis hogy 3 év múlva, amikor ezek rajzanak, akkor talán több lesz. És
3 éven keresztül fejlődnek a vízben.
Igen, ott eléldegélnek a vízbe, a kavicsok között.
És akkor egy napra bukkannak
egy elő. Egy napra előbukkannak. Szaporodnak, és meghalnak. Ez erre vezethető vissza a kérész életű kifejezés.
Mert hogy más szóval őket hívják kérésznek is? Vagy?
Kérész, ezek kérészek, igen. E-formán.
Mert én, amikor először említetted, akkor én dunai virágzást értettem, Duna. És azt hittem, hogy ez valami,
ez akkor valami növény. Ez a Duna virág, ez olyan, mint a Tisza virág, igen. Ez.
De érdekes. Mi az, amiről nem beszéltünk az interjúsán, és te fontosnak tartod, hogy tudjanak róla az emberek, vagy fontosnak tart tudtod, hogy szó essék.
Egy ilyen interjúban. Az olvasókról beszélnék, hogy néha nagyon annyira jó visszajelzéseket lehet kapni. Például, amikor az Ercsibe az ötvös kápolnáról írtam, hogy miért néz ez így ki, mert egyszerűen döbbenetes volt, elmentem oda, és akkor ebből kialakult egy olyan dolog, hogy írtam egy cikket, hogy még megmenthető lenne ez a izé, és akkor fölvettem a kapcsolatot a helyi plébánossal, ő mondta, hogy hát ő is így mondja, de hát, hogy felújítják, és akkor megint szét fogják szedni az emberek. És hogy
bocsánat, ez is egy szigeten van egyébként?
Nem, ez fönn van a löszfal tetején. A kultuszminiszter ötvös volt ide eltemetve, és egy ilyen rom, gyakorlatilag Lukas volt a teteje, és akkor egyszer csak jött egy ilyen heti válaszcikk, hogy a Zsupán András írta, hogy hát ez Dunai szigetek erre felhívta a figyelmet, és a L. Simon László szerzett rá pénzt, és felújították az egészet. Én meg így mondtam, hogy hát ez nagyon jól esett, köszönöm szépen, hogy engem itt megemlítenek, annak ellenére, hogy mondjuk nem hívtak meg az átadóra, és én nem hiszem, hogy azért történt mindez, mert én írtam róla, mert ez már a háttérben zajlott, csak én belebotlottam, és akkor tényleg az jött vissza az olvasóktól, hogy mikor megyünk kitakarítani, mikor megyünk összesöpörni a szemetet, mikor megyünk izé, és mikor megyünk, és akkor így visszamentünk, és így azt láttuk, hogy ki van az egész takarítva. Elkezdődött valami, és a vége az lett, hogy ez megvalósult. Nagyon sok ilyen rom van a Duna mellett, de visszatérve az olvasókhoz, azok a visszajelzések nagyon fontosak, hogy ez nem így van, vagy hogy kijavítják néha a tévedéseket, vagy felhívják a figyelmet más aspektusára a dolgoknak. Hát ez a kommunikáció elsősorban Facebookon zajlik, van Twitter fiók is, de az... arra már tényleg nincs idő, van YouTube csatorna, hogy néha videózok valamit, mert nem csak fényképezek, hanem levideózom, azt akkor fölrakom, és akkor havonta talán egy oda fölkerül, de ezen szöveg nincs, mert az majd később áll össze, az majd meg lesz a cikkbe, és akkor berakom videót is. És akkor itt is jönnek visszajelzések, jönnek olyan olvasók, hogy menjünk el, nézzük meg ezt, hozok kajakot, menjünk, hozok drónt. Szóval én nagyon hálás vagyok az olvasóknak. Sokan vannak, napi 200-300 új olvasó esik be Google Analytics szerint.
Az egy tekintélyes szám.
Igen, ezt mondják, csak hát a magyar ember sose elégedett, úgyhogy mindig azt mondja, hogy lehetne jobb, lehetne több, lehetne...
Te mennyit szeretnél?
Részletesebb. Itt nem a mennyiséggel van baj, mert hogyha 20 ember olvasná, akkor is ugyanígy írnám, de elsősorban abba lehetne fejlődni, hogy több olvasói visszajelzést, több szempontot megjeleníteni, és hogy ez egy ilyen kicsit legyen még több hozzáadott érték.
Én biztos vagyok benne, hogy erre sor fog kerülni, nem is olyan távoli jövőben, azt az elszánást és azt a kitartást nézve, amelyet eddig is írtad a blogodat, és addig is nem tudom, hogy dunai embereknek mit szoktak kivenni, mert az, hogy jó szelet a tengeren, azt igen.
Bányászoknak jó szerencsét.
Jó szerencsét. Dunán mi a szokás?
Tiszta vizet, nem tudom.
Igen, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Jó. Hát akkor köszönöm szépen az interjút.
Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Örülök, hogy ennyit beszéltem a Dunai szigetekre.
A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg mindent.